Visszautazunk most Krisztus előtt 52-be, Efezusba. Az apostolok cselekedeteinek a sorozatában vagyunk január óta, és most egy olyan igét fogunk hallani és felolvasni, ami nagyon kötődik a gazdagréti aktualitásainkhoz, az előző hetünkhöz és a júliusi hónapunkhoz. Az előző hetünkhöz, mert pünkösd volt, és egy olyan igét fogunk felolvasni, amiben a Szentlélek nagyon erősen kijárad. És a júliusi nyári táborunkhoz, ahol az ébredés lesz a téma. Mert Efezusban, itt ebben az igében a végén egy ébredés történik. Így hallgassuk a sorozatunknak a 19. fejezetét, abból az első 22 verset, és én bíztatok mindenkit, hogyha valakinél van Biblia, akármilyen formában, akkor olvassa és kövesse ezt végig az egész igehirdetés alatt. 19. fejezet. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket. A tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még levetett kendőit, vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül, és megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Ez Kéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak. Összehorták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámolták a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Makedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt, ha ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Makedóniába 2 azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt. Ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. Nemrég iskola után egy hittanos kijött az iskolából, és meglátott engem, hogy ott sétálok éppen az utcán, és oda jött hozzám, hogy Áron bácsi, szeretnék valamit kérdezni, mert nem értem. És elmondta, hogy dilemmában van, mert nagyon szereti a hitet, de van egy kérdés, amivel nem tud mit kezdeni. És a kérdés pedig a következőképpen hangzott. Az anyukája, elmesélte, hogy az anyukája őt folyamatosan aura vizsgálatokra viszi, és kiderült, hogy az ő aurája lila. És kérdezte tőlem, hogy a Biblia mit mond arról, hogy a lila aura az milyen, illetve Jézusnak milyen aurája volt, és hogy ez hogy is van akkor a Bibliában, és hogy egyeztető a kettő össze. Én álltam ott, és próbáltam ezzel az alsó sítanussal beszélgetni, szétválasztani, hogy mi mihez tartozik, mi hogy van. Teljesen őszinte kérdés volt. Ott volt az őszinte lelkesed, és mind a kettő iránt benne. De kavarodás volt, és nem tudta a kettőt szétválasztani. És már akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy nem csak ennél a hittanos gyermeknél, de olyan sokszor ma, mindenhol, mindenütt körülöttünk, azt tapasztalom, hogy keverednek a kereszténységnek bizonyos részei, dolgai, tanításai más vallásokkal, módszerekkel, szemléletekkel. És legtöbbször létrejön egy kis mix az egészből. És kicsippentik az emberek a kereszténységből azt, ami nekik kell, beépítik a sajátjukba, és ezt a kettőt együtt próbálják alkalmazni, és létrehoznak belőle egy sajátos módszert, ami az övéki, ami a sajátjuk. Többször olvastam olyan tréningekre, hívtak is ilyen tréningre, ahol megígérték, hogy egy délután alatt megtanítanak úgy gyógyítani, mint Jézus és az apostolok. És hogyha ezt elvégzem, ott azonnal én is fogok tudni így gyógyítani. Jól hangzott ez a tréning, csak tudom a Bibliából, hogy ez nem ilyen. Isten szuverén úr, és akkor gyógyít, amikor ő akar. Nem lehet kicsippenteni ezt a gyógyítást és megtanulni, mint egy módszer. Láttam régebben dokumentumfilmeket dél-amerikai gyógyítókról, akik megígérték, hogy bárki látogat hozzájuk, ő biztos, hogy meg fogja gyógyítani őket. De hasonló kiragadása a kereszténységnek és kicsipentése az is, amikor van, aki az egészet elutasítja, nem érdekli, csak az érdekli ebből, hogy ennek vannak hagyományai, amik jók lesznek majd a gyerekeimnek, jók lesznek, mert etikai dolgokban jókat képviselnek, és nem foglalkozik azzal, hogy ez miből táplálkozik, milyennek a forrása, milyennek a tartalma, csak kicsipent belőle valamit, egy hagyományt, ami neki tetszik. Sok szélsőség abból indul ki, hogy módszerként kezelik a kereszténységet, és annak valamelyik részét kicsippentik. Efezusban is hasonló kavarodás történik. Olvastunk itt a helyi ördögűzőkről. Meghallják, hogy itt van ez a Pál, meghallják, hogy mennyi csoda történik, sőt, még a kis ruha darabjai által is csodák történnek. És azt gondolják, hogy de jó, ezt beépíthetnénk a mi módszertanunkba is, mint varázslók, és itt van ez a Jézus, hallják ezt a nevet, próbáljuk ki. Szedjük ki ezt a kereszténységből, építsük be a saját módszerünkbe. És Jézus nevét kipróbálják, hogy működik-e, mint módszer. És azt látják, hogy a gonosz lélek nem kiüzetik, hanem őket űzi el a gonosz lélek. Az történik velük, amit Mikszát is ír az egyik regényében a szabómesterről, aki hűen lemintázta a törökök előtt nagy tisztességben tartó, csodatévő, beszélő köntöst. És annyira, hogy senki emberfia meg nem látta volna a különbséget az igazi és az utánzat között. És mégis, amikor kiment ez az ember, aki felvette ezt a ruhát, hátán a bűvös köntössel, melyek előtt a töröknek térdet kellett volna hajtania, azt tapasztalták, hogy a janicsárok rárohantak és megölték. A módszerük bukásnak van ítélve, és elbuknak abban, hogy Jézus nevét csak módszerként említik. És annyira elbuknak ebben, hogy ez hihetetlenül elkezd terjedni. Hogy Jézus neve nem módszer, és nem működik módszerként. Az emberek elkezdenek félni, és magasztalni Isten nevét. És ebből egy hatalmas bűnvallás indul el. A bűnvallásnak része, hogy elégetik azokat a könyveket, amik megakadályozzák őket. És egy ébredés indul el. Több ezer ember előtt, több tízezer könyvet égetnek el. A varázslók egy ilyen franchise rendszer próbálnak elindítani 7 fiúnak a részvételével, hogy próbáljuk ki, hogy ez működik-e ez a név. Csak hogy ezek a Szkvéva fiai Jézusnak a nevét akarták használni Pálnak a hite nélkül. Csak el akartak érni valamit. Jézus számukra nem volt több, mint egy név, mint egy módszer, mint egy kezdőbetű, mint valami, amit csak úgy bepötyögnek, és akkor ez egy titkos kód, hogy kapcsolják a közvetlen elérhetőséget, és lesz valami kedvezményük ebből, hogy Jézus nevét kimondják. Érdekes ez, mert azt tapasztalom, hogy ez a fajta módszerezés, kicsippentés olyan sokszor megjelenik a kereszténységen belül is, mi magunkban, csak vakfoltként. Olyan sokszor, amikor egy-egy imádságban mondjuk Jézus nevét, akár imádságban, akár azon kívül, sokszor el se gondolkozunk azon, hogy ezt miért mondjuk. Csak mondjuk, oda tesszük hozzá, hogy nem árthat. Hát, ha segít, van egy szükségem, beleteszem ezt is. Legyen egyel több, ami biztosítja azt, hogy ez meghallgatásra talál. És Jézus bíztat minket, Igen, Jézus mondja azt, hogy amit az én nevemben kértek, azt megadja nektek az Atya. De a nevében kérjük ezt, vagy csak a nevét használva? Bízhat Jézus, hogy kérjünk a nevében. De olyan sokszor mi magunk is kicsippentjük ezt, hogy Jézus az jó név, azt használni fogom. És használom a magam életében, krízisekben, különböző helyzetekben. De nem azzal a hittel, amivel Pál használta, vagy nem azzal, amivel Jézus buzdít, hanem csak azért, hogy ez egy módszer legyen. A név önmagában nem megoldás. Pál keze által történnek dolgok, de nem ő miatta, hanem Isten által. Hisznek abban ott Pálék, hogy Jézus tud ekkora hatalmas csodákat teremteni. Isten gyógyíthat szolgái személyes jelenléten nélkül is. Ha erejével kapcsolatba kerül a gyógyulásra váró ember, viszont az ember jelenléte Jézus nevével az ajkán hatástalan, ha nem párosul ez Krisztus erejével, az ember nem rendelkezik Istennel akkor sem, ha nevét ismeri és említi, csak ha ez személyessé válik. Látjuk, hogy ez a démon formula, hogy Jézust használják, ez nem működik. Ez a hatalom, hogy Jézus nevében valakit kiűznek, ez a személyes kapcsolaton alapszik. És azért érdekes ez, mert olyan sokszor említjük és tudjuk, valószínűleg nagyon sokan, Mózes második könyvéből a 10 parancsolatnak a 3. parancsolatát. Most ha össze kéne fordulni és elmondani egymásnak, itt duruzsolna az egész templom, mindenki tudná, hogy ne mondd ki Istennek a nevét hiába. És olyan sokszor mi mégis ezt a parancsolatot arra veszük, hogy ne használjuk fölöslegesen, és ne használjuk káromkodásba. De arra nem vesszük, hogy Jézus nevét nem mond ki hiába, ha nem gondolod komolyan. Ha csak módszerként használod, ha csak oda teszed, mint plusz, ami nem árthat, ami majd jól jön, ami kellhet, ami szükséges. Csak úgy oda tesszük. És közben figyelmeztet ez az ige, hogy ne mond ki hiába az ő nevét. Súlya van Jézus nevének. És láthatjuk azt, hogy a kereszténység nem bontható részekre, nem bontható darabokra, és nem lehet ebből kiszakítani. Pál a korintusiaknak ír így, ahogy a lekcióban is hallhattuk, és ebből egy részt újra szeretnék felolvasni, hogy miért nem bontható részekre. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, és mindnyájan egy lélekkel itattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, olyan azért nem a test része. És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok a szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része, ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy test. Vannak részei, csak nem lehet egymástól kiszakítani ezeket. Nem lehet kiemelni Jézusnak a csodái közül a gyógyítást, és ezt túlhangsúlyozni. Sokszor ezt tesszük, de nem lehet, mert nem lehet anélkül, hogy észrevennénk azt, hogy Jézus sokszor meg is könyörül azokon, akik között van, tanít is sokszor. Sőt, oda megy, és embereknek meghallgat és beszélget velük. Sőt, azt sem lehet elválasztani ettől, hogy Jézus, amikor meghal, akkor rengeteg emberrel csoda történik ott, abban az órában. Vagy nem lehet a lélek ajándékaiból egyet kiemelni, ahogy erről szól ez a korintus íge is, és azt módszeré, általánossággá, elvárássá tenni, hogy ez muszáj, hogy legyen. Mert többféle ajándékot kaptunk, és nem lehet egyet túlhangsúlyozni. De nem lehet azt sem kiemelni, hogy nekünk kegyelmünk van és szabadságunk van, anélkül, hogy nem beszélünk arról, hogy ennek mi az ára. Mit tett ezért Jézus? És arról, hogyha nem beszélnénk arról, hogy Efezusban is mit látunk, hogy ők maguk a varázslók megvallják az elfordulásokat. Enélkül nem lehet beszélni erről, nem lehet kiszedni módszerként dolgokat. Nem lehet Jézus tulajdonságait kiszedni magunknak, hogy nekem ez szimpatikus, nekem ez áll közel hozzám, nekem most erre van szükségem az életembe. Ez legyen erősebb. És miért nem közeledik Isten hozzám? Nem lehet egyet kiemelni. Ha részekre szakítjuk a testet, akkor nem fogjuk megérteni az egészet, a teljességet. És ez egy ördögi körforgás, mert egyre jobban belezavarodunk ebbe, hogy egyhez ragaszkodunk, és nem veszük észre a teljességet, ami adná a valós igazságot. Az egyoldalú kiemelés az tehát Jézussal kapcsolatban mindig is egy fanatizmushoz vezet. De annyira tetszik nekem Pálnak a példája, hogy hogy lehetséges az, hogy ő mégis meg tud állni ebben, és ő például nem esik bele ebbe a módszerbe. Látjuk azt az apostolok cselekedetében, itt ültök január óta, hétről hétre, és látjuk azt, hogy folyamatosan van egy ciklikusság az apostolok cselekedetében, vannak bizonyos dolgok, amik ismétlődnek. És ismétlődik az is például, hogy Pál újra és újra tovább megy, nem áll meg. Mondanánk, hogy természetes persze, mert hát mit csináljon, ő volt az egyik első apostol, nem voltak gyülekezetek, csinálni kellett. De gondoljunk bele emberileg, Pál elmegy egy helyre, hirdeti Isten igéjét, mert hisz benne, és ott ébredés történik, megtérések. Megélhetné azt Pál, hogy ebben öröme van, ebben sikere van. De jó egy ilyen helyen lenni, ahol szeretnek, ahol örülnek nekem, ahol tisztelnek azért, mert Isten igéjét hirdetem. És teljesen érthető lenne, ha azt mondanám, hogy én most itt maradok, mert jó itt nekem. És nem ezt látjuk Pálnál, hanem azt, hogy újra és újra tovább megy. Mivel jár az, hogy tovább megy? Hogy újra meg kell küzdenie azokkal, akik nem ismerik se őt, se Jézust. Hirdetnie kell, vitáznia kell, bizonyítania kell, ugyanúgy, ahogy itt is olvassuk az elején a zsinagógában. Folyamatosan küzdenie kell, és nem a kényelmeset választja. Pál használja ezt magánál, mégpedig azért, hogy ne süllyedjen abba bele, hogy neki ez kényelmes legyen. Hogy egy dolgot kiemel, hogy kényelmes neki az, hogy őt tisztelik, hogy szeretik. Kivédi ezt azzal, hogy újra és újra arra van utalva, hogy teljesen Jézus valóságát hirdesse, és abban higgyen, mert enélkül semmelyik ige hirdetése nem működne. Erre van utalva, és direkt önmagát is erre utalja, azzal is, hogy most Efezusban érkezik. Mindig tovább megy. A Krisztus teste nem szakítható részekre, de nem csak kicsi részeiben nem szakítható részekre, hanem nem szakítható részekben, értelemben és érzelemben is, amit olyan sokszor mi magunk szétszakítunk, és az egyik fontos a számunkra. Vagy csak az, hogy érteni akarom, vagy csak az, hogy tapasztalni és érezni akarom Krisztus valóságát. És nézzük meg a mai igénket. Pál, amikor már nem először vitatkozik a zsidókkal, ez is egy újra ciklikusság az apostolok cselekedetében, az a tapasztalata van, hogy az ottaniak nem akarják ezt elfogadni. Mert bizonyos részeket elfogadnak belőle, de azt például nem fogadják el, hogy Jézus feltámadott, hogy Jézus messiás, hogy Jézus szabadító. Nem fogadnak el mindent. Nem akarják, mert az ember sokszor megérteni akarja, hogy Jézus kicsoda, még akkor is, hogyha sok minden ebből nem megérthető. Érdekes és számomra nagyon bíztató a Bibliának a közelítése az emberhez. Jézus rengetegszer elmondja azt, hogy az ember szívéről beszél, és elmondja azt, hogy az ember szívéből indul ki minden, a szavak, a tettek, a gondolatok, minden az ember szívéből indul ki. És hogyha ez nem tiszta, nem lesz tiszta a többi sem. Olyan érdekes számomra, hogy Jézus így közelít, és hogy a szívet középpontba helyezi. Nem akarja elválasztani az értelemtől sem, mert ezért mond példázatokat, ezért válaszol kérdésekre. De a kettő együtt van, nem lehet szétválasztani. Nemrég a feleségemmel megnéztük a Silence, vagy Némaság című filmet, ami arról szól, hogy a 17. századnak a derekán mennek jezsuita misszionáriusok Japánba, és hirdetik Isten ígéjét. És nagyon jól ábrázolta szerintem a rendező azt, ami erre igaz. Hogy megérkeznek ezek a jezsuita tanítók, akik sok mindent hallottak Isten igéről, sok mindent tudnak és értenek, és akarnak még több dolgot érteni. De szembe találkoznak olyan emberekkel, helyi lakosokkal, akik viszont keveset hallottak Jézusról. Nem értenek sok dolgot, nem ismerik a történetet. Viszont ég a szívükben a tűz Jézus iránt. És kiállnak, bizonyságot tesznek róla, vállalják a kínzást is érte, hisznek benne őszintén. És előjön a kettőnek a kontrasztja a filmben, hogy az egyiknek az értelem a nagyon fontos, a másiknak az érzelem. És a kettő együtt megy tovább, és segítenek egymásnak. És olyan érdekes a számomra az, hogy nem egyik vagy a másik a teljesség, hanem a kettő együtt. Nem szakítható ki. Ahogy ott a zsinagógákban sem lehetett csak az egyiket megélni. Krisztus nem szakítható részekre. És azt látjuk, hogy ezek a varázslók, akik ezzel találkoznak, hogy ez nem egy módszer, nem csak félnek, de magasztalják is Istent. Spurgeon egyszer így beszélt Krisztus teljességéről. Krisztus olyan folyó, amelyik nem apad ki soha, olyan nap, amelyiknek fogyatkozása nincs. Ő minden mindenekben, sőt a mindennél valamivel több. Jézus meg akarja ismertetni önmagát velünk, de a teljes valóját akarja megismertetni, az egészet. Nem egy fanatizmust akar, ami az egyiket kiragadja, és azt követi, és azt agyon ajánározza. És igen, ez fakadhat félelemből is, ezt olvasuk a mainál. Lehet furcsa a számúra, de fakadhat félelemből ez a hit. Anániásnál és Szafirán is azt olvassuk, hogy félelem szállta meg az ott levőket, és ebből hit fakadt. Ezt olvassuk a Sántánál is az apostolok cselekedeteiben, akit meggyógyítottak Jeruzsálemben a templom kapujánál, hogy félelem támadt a népben. És félelemmel telve csodálkoztak, és ezért közelebb léptek Istenhez. Talán negatívnak hat ez elsőre, de ez a félelem lehet egy tisztelet is. Isten iránti tisztelet, hogy ő neki milyen hatalma van, hogy tud ilyen csodát tenni. Hogy emberek gyógyulnak meg. És hogy ezrek teszik le a könyveiket, amik előtte megkötötték őket. Ledöbbenhet az ember azon, hogy Jézusnak mekkora hatalma van. Ez félelmet kelthet, igen. De ez a félelem nem biztos, hogy baj. A tanítványok csak úgy, mint mi, amikor követik Jézust, figyeljük meg az életében. Mellette élnek sok időt. És mégsem értik az egészet, a teljességet. Jézus egyszer megkérdezi tőlük, hogy kinek mondanak az emberek engem. A tanítványok ott vannak már régóta mellette, és azt mondják, hogy hát Illésnek, Mózesnek, egynek a nagy proféták közül, nem mondják az elején, hogy Isten fiának. Pedig elég sokat beszél magáról Jézus. Elég sok csodát tesz, sok mindent látnak a tanítványok. Ott vannak nap, mint nap mellette. Mégse fedezik fel a teljességet. Nem értik a teljességet. És Jézus nem felháborodik, hanem tovább tanítja őket, vezeti őket, beszél nekik, mert azt akarja, hogy a teljes valóságot ismerjék meg, aki ő maga. És olyan érdekes az, hogy Jézus az egész lényét adja azzal, ahogy eljött ide a földre, ahogy meghalt értünk, amikor felmegy a mennybe, ugyanúgy teljesen elküldi az ő szent lelkét, nem csak részekben. Az atya teljesen elküldte a fiút, értünk, nem részekben, teljes valójában itt volt, teljes valójában meghalt, teljes valójában tanított és jelen volt, nem részekben. Kijelentette magát. Kijelentette magát az atya teljesen a teremtésben, amiben élünk most, és a történelemben is, amiben olyan sok mindenben kijelenti magát Isten, hogy ő hogy van jelen. Teljesen. Ne egy részt szedjünk ki ebből, ami nekünk tetszik, amire éppen szükségünk van. Ismerjük meg a teljest. Az efezusiak nem csak féltek, de magasztalták is az Úr Jézus nevét. És ezért bíztatom most a gyülekezetet, hogy így tegyünk mi is. Most énekelni fogunk. És úgy énekeljünk, hogy a teljes valóját akarjuk megismerni Jézusnak. Hogy ki ő, nem egy részét. És ne egy módszert csináljunk ebből, ami ott van az imádságunkban. Hanem ismerjük meg őt, a valóságost, Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te kezdeményezésedért, mert előbb voltál, mint mi, öröktől fogva vagy, és örökké leszel. Hálát adunk azért, hogy te kijelentetted magadat teljesen, kijelentetted magad a Bibliában, kijelentetted magad a történelem során rengetegszer, és leginkább azzal, hogy Jézus Krisztus elküldted. Hálát adunk neked, Urunk, hogy több lehetőségünk van arra, hogy megismerjünk téged, és szeretnénk megismerni. Urunk, rengetegszer megtapasztaljuk azt, amikor nem a teljes valóságot akarjuk nézni, akit te vagy, hanem egy részét. És ezt kiszakítjuk. És érezzük, hogy azzal sodródunk, sokáig sodródunk, de végül nem tudunk hova jutni, sőt, beleroskadunk, és zsákutcába kerülünk. Urunk, szeretnénk úgy ráébredni a te teljes valódra, mint az efezusi mágusok, akik rád döbbentek és féltek, hogy mekkora hatalmad van. És ebből fakadt az, hogy felismerték, hogy ők mi az, amit nem jól tesznek. Szeretnénk, Urunk, ilyenfajta félelemből és tiszteletből egyszerűen megállni előtted, sorra venni azt, hogy mi az, ami te ellened van. És gondolkodás nélkül ugyanúgy, ahogy ők tűzre dobták, tűzre dobni a mi visszatartó dolgainkat. Nem gondolkoztak azon, hogy ez mennyit ér, hogy ezt mennyit gyűjtögették, hogy ez milyen fontos nekik, hanem félelem támad bennük irántad. Kérünk, Urunk, ezért a felismerésért. Kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, és töltsd ki ránk, ugyanúgy, mint pünköstkor. És, Urunk, imádkozunk azokért, akik a következő hetekben különböző nehéz helyzetekben lesznek, és a te nevedet hívják segítségül, mert bíznak benned. Imádkozunk azokért, akiknek vizsgáik vannak. Imádkozunk az érettségizőkért. Imádkozunk azokért, akik gyászban vannak, és nagyon nehéz nekik őszintén kimondani azt, hogy a te nevedben kérünk vigasztalást és segítséget. Kérünk, Urunk, hogy tartsd meg őket. És kérünk, Urunk, a családokért a nyárban. Kérünk, hogy tartsd meg őket is. Hadd tudjanak közösen megismerni téged, és feléd lépni. És, Urunk, így imádkozunk hozzád a Jézus Krisztustól való imádság szavaival is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.